are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Finta Gábor jelentkezik ismét a Nagy Magyar Előadó Művészek sorozattal. Ezúttal a múlt század egyik leghíresebb zongoristájának pályafutását szeretném bemutatni. Fischer Anniról lesz szó, aki a magyar zenei előadó művészet legendás, kiemelkedően nagy alakja. Budapesten született 1914-ben. Pályáját csodagyerekként kezdte, már 8 éves korában pódiumra lépett, Beethoven C-dur zongora versenyét játszotta. 12 évesen adta első hangversenyét külföldön, Zürichben debütált Mozart, A-dur és Schumann A-moll zongora versenyével. A Budapesti Zeneakadémián 12 éves korától Székely Arnold és Dohnányi Ernő tanítványa lett. Fischer Anni így a Lisztig visszavezethető nagy magyar zongora iskola neveltje, örököse. Dohnányi és Székely Arnold egyaránt az egyik legjobb Liszt tanítvány Tomán István növendékei voltak. Ez a tradíció voltaképpen Beethovenig nyúlik vissza, hiszen Lisztet Karl Czerny tanította, aki pedig Beethoven kedvenc növendéke volt. Fischer Anni világra szóló karrierjét az első budapesti Liszt zongora verseny fődíjának elnyerése indította el 1933-ban. A következő években már Európa legnagyobb városaiban és leghíresebb koncerttermeiben játszott. A korszak leghíresebb karmesterei találtak szólista partnere benne, közöttük Fritz Busch, Bruno Walter, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Loren Mazel, Riccardo Muti, Otto Klemperer, vagy a magyarok közül Dohnányi Ernő, Fricsei Ferenc, Ormándi Jenő, Solti György, Szél György és Ferencsik János. Fischer Anni 1937-ben a kiváló zenekritikus, esztéta Tóth Aladár felesége lett. 1941-ben férjével Svédországba mentek, és csak a háború befejezése után 1946-ban tértek vissza Magyarországra. A háború utáni 2-3 esztendő a magyar történelem nehéz és bonyolult, de egyértelműen felívelő korszaka volt, amelyben a művészeti élet is virágzásnak indulhatott. Tóth Aladár elfogadta a magyar művészeti élet egyik legjelentősebb pozícióját, az Operaház igazgatója lett. Ebben az időben jött Budapestre Otto Klemperer, s 3 éves jelenlétével megindította és felvirágoztatta a magyar zenei életet. Fischer Annit visszatérésekor lelkesen köszöntötte a közönség és a kritika egyaránt. Az 50-es években a kritika Magyarországon és külföldön egyformán szuperlatívuszokban értékelte művészetét. Ekkora lényegében megszilárdult a repertoárja, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt legnagyobb művei alkották műsorainak gerincét. Az idő múlásával a 60-as évektől lassan megváltozott Fischer Anni zongorista habitusa, és a virtuóz pódiumművészből egyre elmélyültebb, eszköztelenebb, szinte csak a zenei igazságra figyelő muzsikus lett. Idős korában a beszámolók a század legnagyobbjaival kezdik együtt emlegetni. Fischer Anni egy ma már letűnt, sokak által aranykorként emlegetett világ előadó művészi hagyományát őrzi, menti át a háború utáni korba, amikor a zenei ízlés apránként, de gyökeresen megváltozott. Az utolsó másfél évtizedben megritkultak hangversenyei. Budapesten szinte egyáltalán nem lépett föl, de külföldön még vállalkozott egy-egy turnéra. 1984-ben Bartók Béla pásztori díjat tüntették ki. Visszavonultságában is állandó figyelemmel kísérte a zenei életet, s amikor ereje engedte, még utolsó éveiben is megajándékozta néhány hangversennyel a hazai, az olasz és a japán közönséget. 1995 tavaszán halt meg, szülővárosában, Budapesten. Most hallgassák meg először Beethoven népszerű darabját, a Fürelist. Chopin Fantasy Impromptu című darabja következik Fischer Anni előadásában. Thank you. Befejezésül Liszt 14. magyar rapszódiáját Fischer Anni játssza.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottawai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott, a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart.
Ó, jöjj, üdvözítő! Beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva, megváltunk át, hogy lehozza. Ég felhői nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki völgyön halmon, viruló zöld hadd fakadjon. Nyíj ki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel, napunk, fényességed, üzze el a sötétséget.
Márk Jő zöld búzával. Szent György napját követő Márk evangélista ünnepe kisebb, könyörgő vagy keresztjáró napnak számít. Az ünnep magyar neve búza szentelő, amely során a hívők a határban körmeneten vesznek részt és búzát szentelnek. A keresztutaknál és az ott elhelyezett határkeresztnél a megszentelt búzavetésből minden hívő kitépett egy szálat. A férfiak a kalapjuk mellé tűzték, a nők pedig elrejtették az imádságos könyveikbe. Az elnevezésben egyúttal a magyar föld legnemesebb, legjellemzőbb terméke, és így a magyar nép életének e földbe nyúló legerősebb gyökérszála jut kifejezésre. Mert az egyház e napon a föld összes gyümölcseire kéri az égi áldást. A magyar mezőgazdának a pap imájához szegédő fohásza elsősorban mégis e néki legdrágább, szívéhez legközelebb álló termés a búza bőségéért esedezik. Április 25-én Szent Márk evangélista napját ünnepli az egyház. Eredetileg Johannannak, vagyis Jánosnak hívták, de mivel nem zsidók között térített, a latin Markus néven vált ismerté. Nevének jelentése nehéz kalapács. Állítólag azért kapta ezt a nevet, mert úgy alakította az embereket, mint kalapács a forró vasat. Némelyek szerint Jézus Krisztus 72 tanítványának egyike, mások szerint csak a feltámadás után tért meg. Péter apostol követője és utazásai során társa és tolmácsa volt. Időszámításunk után 50 és 60 között feljegyezte Péter apostol prédikációit, és később annak alapján megírta evangéliumát. A kereszténység egyiptomi elterjedése Márk nevéhez fűződik. Az egyiptomi kopt ortodox egyház megalapítója, amelynek Alexandriában ő volt az első püspöke. Márk gyermek volt, amikor keresztelő János föllépett, és Jeruzsálemben Jézus Krisztus meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tartja, hogy a tanítványok közé tartozott. Mária, Márk anyja özvegy lehetett. házát az első jeruzsálemi keresztények rendelkezésére bocsájtotta. Vannak tudósok, akik valószínűnek tartják, hogy ugyanebben a házban volt az utolsó vacsora, és itt készültek az apostolok a pünkösd ünnepére is. A Getsemáni kert is Márk anyjáé lehetett, így alhatott Márk az Úr elfogásának éjjelén abban a kertben. Amikor ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, egy ifjú követte, mesztelen testét csak egy gyolcs lepel fedte, aki nem más, mint Márk. A föltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása. Az ifjú Márk az első között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért mondja őt a fiának. Krisztus után 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiókiai egyház a jeruzsálemiek segítségére sietett. Pál és Barnabás hozta az adományt. Barnabás Márk nagybátyja volt, talán éppen édesanyjának a testvére. Amikor visszaindultak Antiókiába, magukkal vitték Márkot, akit immár elég éretnek tartottak arra, hogy segítségükre legyen az apostoli munkában. Egy évvel később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot is. Befejezvén ciprusi küldetésüket, Pál vezetésével Ázsia tartomány felé vették útjukat, és Pergében kötöttek ki. Mikor azonban Pál úgy határozott, hogy elindulnak a tartomány fővárosa felé, Márk megriadt a nehézségektől, és visszatért Jeruzsálembe. Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben, Pált és Barnabást a szíriai Antiókiából Jeruzsálembe küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és Barnabás magával akarta vinni Márkot. Pál azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két apostol között, melynek végeredményeként elváltak egymástól, Pál Szilassal, Aszia felé, Barnabás Márkkal Ciprus felé indult. 60 körül még Péter mellett Rómában van. Ezek után Rómából keletre ment, mert Pál második fogságában, röviddel halála előtt, arra kéri Timóteust, hogy siessen hozzá, és hozza magával Márkot is, mert jó szolgálatot tenne neki. Akár jelen is lehetett Pál vértanúságánál, de ezt biztosan nem tudjuk állítani. A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte. Annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, mint Péter tolmácsáról. A rómaiak ugyanis látván, hogy Péter megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk ezt meg is tette, és Szent Péter prédikációiból összeállította az evangéliumot. Ha Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a résztvevő szemtanú elevenségével mondja el a keresztelő Szent János keresztségéről, a mennybe menetelig történő dolgokat. Ezért találhatunk apró részleteket Márknál, és csak nála, amelyek csak szemtanútól származhatnak. A hagyomány Márkot, mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Trajanus császár idejében szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban szerezték meg erekjéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje, ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva április 25-én üli meg. Egy 8. századi legenda gyűjtemény szerint Márk evangélista Pentapolisba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és megkeresztelkedtek. Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől búcsút vett, azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben. Az Úr tegye szerencsésé utadat. Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intőjelnek vette, hogy a vándorlása véget ért. De azért keresett egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre, és meggyógyította az embert. A cipész egész háza népével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriába, és Anianusnak hívták. A hívők száma pedig egyre nőtt, mindenütt püspököket, papokat és diakónusokat szentelt. Két évvel múltával ismét visszatért Alexandriába, örömmel látta, hogy az egyház él, sőt, a várostól keletre, a sziklák között lévő kis faluban, Bukkoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik. Elérkezett húsvét napja. Márkot a liturgia közben az oltárnál támadták meg, és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat, de nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, és megtanácskozták, másnap miként végeznek vele. Éjfélkor azonban földrengés támadt. Előbb az Úr angyala jelent meg neki, majd az Úr. Úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt, és így szólt hozzá. Békesség veled, Márk! Másnap reggel összegyűlt a városnépe, kihozták a börtönből, ismét megkínozták. A pogányok nagy mágiát raktak, s el akarták égetni. De hirtelen fergeteges szélvész és felhőszakadás támadt. Úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. A legenda a temetéssel kapcsolatban még személy leírást is ad a vértanú evangélistáról. Az orra hosszú, a szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú, őszes. Szent Márk attribútuma a szárnyas oroszlán, középkori kommentárok szerint azért, mert evangéliumát keresztelő Szent János pusztába bömbölő kiáltásával kezdi. Márk attribútuma naptári szempontból értelmetlen jelkép nincs a helyén. Az erekjét, mint már említettük korábban, Velencében őrzik. A velenceiek mint védőszentjüket tisztelik, és a székesegyházuk Szent Márk nevét viseli.
A bánatok hát ne érezd, velem nélkül kell, hogy éljed, az életed lesz majd másé. Ki nem hagy el, ha vén leszel. Senki sem kérheti számon, miért kell mindig odébb állnom? Elvisz a víz ezüst fátyol, kinek szólnál már nincs közel. Zöld a május, eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még nincs közel. Csillag ragyog szeretőnek, utat mutat elmenőnek, tavasz illat elcsal tőle, hűvös szellő ringat el. Édes álom, édes ében, szerelmet szül hófehérben, közel táncol egyre bejjel, mosolyog rám kedvesen. Zöld a május, eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még nincs közel. Thank you.
május eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május eső táncol, az út vége még nincs közel.
Az elkövetkező percekben Moldován Máriával fogok beszélgetni. Mária egy kerámikus, iparművész, képzőművész. Aztán te megmondod, hogy melyik a legmegfelelőbb titulus. Szeretettel üdvözöllek. Hallgatók, lehet, hogy ismernek téged, lehet, hogy most hallanak rólad először. Aki nem ismeri, annak bemutatom, hogy a közösségünk tagja. Több évet éltetek Ottawában, most igaz, hogy kijebb költöztetek, de mint művész az itteni csoportokba tartozol, vagy kiállítasz, vagy művészeti rendezvényeken Ottawában is láthatunk. Hát első kérdésem az lenne, hogy honnan érkeztél, és hol élsz most? Aztán jön a többi.
Jó, hát először is köszönöm a meghívást a rádióban. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Engem valójában már hallhattak a rádió hallgatói 2014-ben, amikor Diana készített velem interjút, de azóta már nagyon sok minden történt és változott, és igazából nagyon örvendek a meghívásnak. Én jelenleg Anprior-ban élek, Ottawától 60 kilométerre a családommal, és Erdélyből származom, Erdélyből költöztünk Kanadába 2013-ban, de egy év itt tartózkodás után egy évre visszautaztunk, és aztán véglegesen 2015-ben költöztünk Ottawába, és ott éltünk két évet, és miután kisfiam iskolába ment, és újra volt időm dolgozni, megpróbáltam teljes idővel képzőművészettel foglalkozni, és nagyon örvendetes módon olyan sikereket értem el, hogy a pályán tudtam maradni, és jelenleg egy itthon kialakított stúdiótérben dolgozok, mint képzőművész, mint kerámikus, mint illusztrátor és mint festő, és minden nap evel a munkával tudok foglalkozni, és evel teremtem meg a megélhetésemet itt Kanadában.
A kerámikus helyzete talán annyiból bonyolultabb a képzőművészek között, és a szobrászé, hogy anyagból készül, és kell hozzá egy kemence. Hogy sikerült ezt megvalósítanod?
Tehát valójában a kerámikus élete ilyen szempontból kissé bonyolult, ezt jól fogalmazod meg, és jó a megközelítés, mivel nagyon-nagyon függünk a stúdió feltételektől, nagyon sok technikai felszerelésre van szükség, és erre külön tér szükséges. Ilyen szempontból Kanadában egy olyan helyzetben találtam magam, ahol rengeteg lehetőség van kerámikusként működni és létezni, még akkor is, hogyha nincs saját stúdiója a kerámikusnak, és nincs saját tere, ahol ezt kialakítsa. Tehát én is így indultam az elején Ottawába, hogy nem volt saját terem, és stúdiókban égettem ki a munkáimat, és nagyon-nagyon sok támogatásra leltem a legelején, amikor tényleg a semmiből indultam, és nagyon sok ember támogatott a munkámban. Két évig égettem bérben, oda-haza mintáztam, és mindenhová elhordtam a munkáimat kiégetni és befejezni. Nagyon sok kiállítási lehetőséget, ajánlást kaptam, miután az emberek megismertek, és igazából két év után már elég határozottan el tudtuk dönteni azt, hogy elég stabilan állok ezen a pályán, és igazán érdemes, hogy megpróbáljuk, hogy saját stúdiót teremtsek. A férjem Moldován György is szobrászművész igazából, és neki is mindig vágya volt, hogy lehetősége legyen egy itthoni műteremre, úgyhogy az igény nagyon-nagyon erős volt, és így döntöttünk amellett, hogy megteremtjük ezt a saját kis világot, ahol lehetőség nyílik kerámiázni és szobrázkodni egyaránt.
Amikor megismertelek, még menjünk vissza a kezdetekhez, inkább a rajzaidat ismertem. És ugye arról tudtam, hogy készítettél könyv illusztrációkat, mégpedig egy gyermekpszichológiai könyv, vagy mesekönyv, nem tudom pontosan mi volt, de ugye ha meglátjuk a rajzaidat, az annyira jellegzetes, annyira felismerhető, ez egy Marika rajz. Melyik volt hamarabb, a kerámikus dolog, vagy ez párhuzamosan futott a rajzos éneddel? Mert én így ismertelek meg, hogy rajzolsz.
Igen, tehát ez nem véletlen. Igazából nekem a végzettségem kerámiában van. Sepsi Szentgyörgyön végeztem a művészeti liceumban, ott még festészet szakon, és egyetemre, Kolozsvárra mentem, és ott a kerámia szakot választottam, mivel mindig nagyon vonzott a szobrászat, de ugyanakkor nagyon-nagyon szerettem a színekkel dolgozni. És akkor egy Sepsi Szentgyörgyön élő Kudelász Ildikó tanárnő ajánlására ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy nézd Mária, létezik olyan, hogy kerámia, és az milyen csodálatosan ötvözi a szobrászatot a színek világával, és ez nekem akkor nagyon vonzónak tűnt. Nem tudtam sokat a kerámiáról, a technikai háttérről, de az 5 év, a Kolozsváron töltött 5 év a kerámia szakon éppen elég volt ahhoz, hogy betekintést nyerjek ebbe a világba, és nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon mai napig is úgy érzem, hogy ez igazán hozzám illő, nekem találó médium, amiben igazán jól ki tudom fejezni magam. Az egyetemi évek után, amit te is már az elején, ahogy megközelítetted a témát, hogy kissé körülményes egy kerámikusnak alkotni a technikai háttér miatt. Ez fennállt nálam, és az egyetemi évek után, annak ellenére, hogy építettünk párommal egy saját hordozható kis kemencét, meg tényleg mindent megtettem arra, hogy kerámiával folyamatosan foglalkozzak, és kiállításokon vettem részt, és egyéni tárlataim voltak. Ugyanakkor nehéz volt megteremteni egy kerámia stúdiót teljesen a semmiből, de mindig nagyon fontos volt számomra az alkotás, úgyhogy voltak időszakok, amikor nem volt lehetőségem égetni, nem volt lehetőségem minden nap agyagot venni a kezembe és szobrokat alkotni, és akkor visszakanyarodtam a festéshez. Volt egy pár év, amíg nagyon intenzíven festettem, és közben készültek kerámia szobrok is, de azok nem olyan nagy intenzitással. Ugyanakkor az is fontos, hogy a valóság az, hogy mindig volt egy stabil munkahelyem, tehát erre szükség volt a megélhetés miatt, és mindig fontosnak tartottam azt, hogy ez az adott munkahelynek valamilyen, bármilyen köze legyen a művészethez. Így kerültem tanári pályára, rajzot tanítottam, és pár évig voltam számítógépes grafikus, és aztán a grafikai cégnél kerültem kapcsolatba a gyerekillusztrációval. Először animációkat kellett készítenem, és aztán egy új cégnél, egy könyvkiadónál helyezkedtem el, ahol gyerekkönyveken dolgoztunk, és így kerültem a gyerekkönyvek világába is. Ebben a periódusban jött a felkérés a budapesti Kulcsjuk kiadó részéről Kádár Anna Mária könyvének az illusztrálására. Kádár Anna Máriával ebben az időszakban ismerkedtünk meg, és ő a festményeimet ismerte, és nagyon-nagyon vonzódott ehhez a stílushoz, és nagyon szerette volna, hogy az ő könyveit én illusztráljam. Ez sikerült, meg is történt, és a mesepszichológia 3 kötetét sikerült illusztrálnom. Ez egy nagyon érdekes kötetsorozat, amiben Anna Máriának a meséi, általa írt meséi jelennek meg, kiegészítve egy nagyon terjedelmes pszichológiai szakmai könyv résszel, tehát egy ilyen érdekes társítás. a mesepszichológiáról. Tehát így kanyarodtam én az illusztrációhoz, de folyamatosan mellette húzódott a kerámia, és távlatokra készültem, és Marosvásárhelyen egy kerámia csoportnak voltam a tagja, akikkel közös égetéseket rendeztünk, és tárlatokat, és kiállításokat, meg táborokat. Tehát ez a kettő úgy kéz a kézben egymás mellett vonult. Miután kisfiunk megszületett, utána vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy számomra, mint anya, teljesen fizikai képtelenség lesz munkahelyen, megálljam a helyemet egy munkahelyen, mint anya és mint képzőművész. Tehát tudtam, hogy valaminek mennie kell, és persze, hogy az anyaság az adott, és akkor a képzőművészet és a mindennapi munka közötti választást nagyon szerencsésen megoldotta ez a helyzet, ez a pillanat, amikor minden szerencsésen egy helyen van, amit Kanadában történt, hogy volt 2 évem, amikor rászánhattam az időmet arra, hogy munkahely, gyakorlatilag munkahely helyett a művészetemmel foglalkozzak teljes intenzitással, és beindítsam ezt a működést.
A Moldován Máriával rögzített beszélgetést a következő adásunkban folytatjuk. További jó szórakozást, kellemes vasárnap estét kívánok Önöknek, szerkesztőtársam Finta Gábor nevében is. A mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották.
Szeretnék hegyeket mászni, ahol karnyújtás csak az ég. Szeretnék felhőkön járni, ahol átjárhatna a tiszta fény. Szeretnék messzire látni, túl a holnapon, túl a könnyező ködön át. Szeretnék hinni, szeretnék megélni minden csodát. Lehetnék valaki hőse, aki hozzám bújhat, ha fél. Vagy csak az ismerőse, akit lát a reggeli nél. Lehetne ő, akit vártam, szavak nélkül érti meg, miről szól ez a dal. Tudom, hogy ott van, tudom, mert láttam már az álmomban. Gyere a holnap, elkezdődött, ezt végre látni kell. S hogy minden újabb lépésünktől a föld mozdulhat el. Gyere, mert látnod, érezned kell, ugyanaz, mint én. Gyere, és nem kell hátra néznünk, majd utolér a fény. Hogyha a holnapra vársz, előbb ismerned kell a fényt. Hogyha egy mosolyra vársz, előbb érezd a könny ízét. És ha az életre várnál, ismerned kell a sírt. És csak menni kell, élni kell. Gyere a holnap, elkezdődött, ezt végre látni kell, s hogy minden újabb lépésünktől a föld.
Like headlights in a pitch black night, like a white t-shirt and a worn out pair of jeans. Like a song you know in a radio. Like windows down and driving down Main Street. Like wild free and being 17.
We go good together, yeah, you and me. We were meant to be. We're like fireworks in a former sky.
ain't getting loud. Like a John Deere and a nice cold beer. Like a touchdown and the sound of the hometown crowd. Like a diamond ring and one knee on the ground. We go good together.
Scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. And all that extra hole gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right?